Folytatjuk tovább Pál apostol leveleinek a tanulmányozását, és a mai alkalommal a 10. előadáshoz érkeztünk. A mai témánk címe a Filippi beliekhez írott levél. Ezt a levelet is a fogságból keltezett levelek közé soroljuk, ahogy a múlt alkalommal az efézusi levélnél jeleztem, hogy Pál apostol néhány iratát fogságból írta. Az apostol több helyütt is letartóztatásban volt, például Jeruzsálemben, Cezáreában, Efézusban és legfőképpen Rómában. Az időszámításunk szerinti első század közepéről, a 60-as évek elejéről való ez a levél, amelyet ennek a városnak, a keresztényeinek írt, amit itt mutatok a táblán, a mai Macedónia déli részén terül el Filippi. Nagyon híres város volt az ókorban is, eleinte jelentéktelen kis helynek számított, de Nagy Sándornak az édesapja, a második Filippos fejlesztette ki nagyvárossá, és ő adta a nevét is neki. Innen van a név, hogy Filippi, különben hát magyarul Fülöp. A szállóigévé is vált a város, találkozunk Filippinél. Ugye időszámításunk előtt 42-ben volt ez a híres csata, amelynek során Brutus és Cassius döntő vereséget szenvedett Filippinél Octavianustól és a társ uralkodótól Antoniustól. A dolog érdekessége az, hogy ettől a pillanattól fogva kezd Filippi kifejlődni, mert a katonákat itt telepítik le, és Európa kapujának számít, hiszen az úgynevezett Via Egnácia mellett feküdt Filippi. A Via Egnácia volt a Rómából kiinduló keleti hadiút. Ezzel már foglalkoztunk a Jelenések könyve sorozatunkban, hogy Rómából több nagy út indult ki, és ez a Via Egnácia Makedónián és Kis-Ázsián keresztül Szírián át vezetett India felé. A város feltárásai egy jelentékeny nagy hely képét mutatják, sajnos sok fényképen nem lesz róla, mindössze egy az agóráról és a gimnáziumról. Ebben a városban zsidó közösség nem volt, tehát az itt megtért emberek pogány keresztények voltak. Hogyan is terjedt el itt az evangélium? Nagyon érdekes ez a történet, az apostolok cselekedetei 16. fejezetéből tessenek majd otthon ezt elolvasni, rövidítve foglalom össze. Pál apostol második missziós útján, amelyre itt Antiókiából indult ki, és jutott el egészen Troásig, ez a Troás nem messze feküdt Trójától. A nevét is különben innen kapta, Trója már akkor is rom hely volt, és Troásban úgy gondolta az apostol, hogy neki inkább itt Ázsiában, Galácia vidékén, vagy a Fekete-tenger déli részén lenne feladata, de álomban, látomásban megjelent neki egy makedón férfiú. És segítségül hívta őt Európába, és ezzel adta Isten tudtul Pál apostolnak, hogy a kereszténységnek az európai missziója kell, hogy elkezdődjék. Át is hajózott innen Troásból Neápolisba, és Neápolisztól 15 kilométerre fekszik Filippi. Tehát ez a mai Görögországnak az északi része, akkor Macedóniának volt a déli része, 4 tartományra osztották Macedóniát. Pál apostol Sílással folytatott itt szolgálatot, de Timóteust és más szolgatársait is említ itt a Filippi gyülekezet szervezésében. Az apostolok cselekedetei 16. fejezetéből név szerint is tudjuk annak a hölgynek a nevét, aki először befogadta az evangéliumot. Lídiának hívták, és bíbor árus asszony volt. Olyannyira mélyen hatott rá Krisztus szenvedése, áldozata és az Isten jósága, hogy Lídia az egész házát fölajánlotta arra, hogy ott összejöveteleket lehessen tartani, mert ahogy említettem, ebben a városban zsinagóga sem volt, tehát az apostolok nem tudtak hol fellépni. Kiderül ebből a fejezetből, hogy a város szélén, ugye a várost hegyek övezték, és a város szélén nagyon szép források, ligetek, berkek voltak, ott tartották a keresztények az összejöveteléket. Pál apostolt szolgatársaival együtt Lídia tartóztatta a házában, és ott szállt meg, amikor ebbe a városba jutott. Egyébként a Bibliából azt látjuk, hogy kétszer is áthaladt a városon. Ez a keresztény közösség kicsiből naggyá fejlődő közösség volt, de nagyon jó lelkületű emberek alkották. Itt is el tudom önöknek mondani, amit két hete mondhattam el, hogy az Efézusi levélben sincs nagy panasz vagy szemrehányás. A Filippi levél is ilyen. A Filippi levél a Bibliának az egyik legcsodálatosabb irata abból a szempontból, hogy emberek között milyen mély szeretett közösség létesülhet, és Pál apostol hogyan beszél a követőivel, és ők hogyan tekintettek őrá. Hát annyit hadd mondjak, hogy ha lehetne rangsorolni a keresztény közösségeket, Pál a Filippi gyülekezetet szerette a legjobban. Ezekkel az emberekkel tudta magát úgy megérteni, hogy a levele 4. fejezetéből is kitetszik, hogy kölcsönösen megértették egymást. Tehát ez nagyon ritka az emberi életben, akár egy-egy ember között, de még inkább ritka egy ember és egy közösség között, hogy szinte a szívük dobbanása megegyezett. A levelet különben azért írta a fogságból Filippibe, mert általános nagy tanácsokkal akarta ellátni a gyülekezetet, valamint azért, mert a levélből ez is kiderül, hogy Pál apostolnak tudomására jutott, hogy a filippibeliek aggódnak a sorsáért. Tehát az, hogy ő börtönt kell, hogy szenvedjen, hogy nem láthatja őket, ezért aggódtak a filippibeliek, és Pál apostolhoz elérkezett ennek a híre, de nem csak a hír, hanem a filippieknek a szeretet adománya is. Maga a levél bizonyára ilyen célzattal is íródott, hogy megköszönje ezt az adományt, de ez rendkívül diszkréten, tapintatosan derül ki, csak a levél 4. fejezetéből láthatjuk, hogy itt a filippi hívők gyűjtést rendeztek, és Pál apostolt a fogságában, a nehéz helyzetében mindennel ellátták. Említettem önöknek a korintusi leveleknél, hogy Pál apostol nem mindenhol fogadott el adományt, holott őt megillette volna. Nagyon érdekes, hogy gazdag helyeken nem fogadott el. Például ilyen volt Korintosz is. Aztán majd az ezután következő levél két levelet is írt a Tesszalonika beliekhez, nem messze van egyébként Filippihez, ott is gazdag emberek éltek, ott sem fogadott el az apostol adományt. Hát nem tudom, hogy önöknek mi jut az eszükbe, hogyha ma azt mondom, hogy Macedónia. Ma sem gazdag vidék, ugye kifejezetten szegény vidék, akkor még szegényebb vidék volt. A szegény emberektől azonban elfogadta az adományt. Egy nagyon érdekes dolog, szinte mindannyian tapasztaljuk az életben, hogy azok az emberek, akik egyszerűbb életet élnek, szerényebb életet élnek, sokkal inkább bővölködnek az adakozásban, és jobb szívvel is adnak, mint a gazdagok. Jézus maga is beszélt erről a pályafutása során, amikor a szegény asszony két fillérjét dicsérte meg ott a jeruzsálemi templom bejáratánál, amikor a gazdagok hányták a maguk sok pénzét. Azt mondta Jézus, hogy a szegény asszony két fillérje sokkal becsesebb volt az Isten szemében, mert ő a szükségletéből adott, nem a fölöslegéből. És ezek a gyülekezetek is úgy voltak, hogy szegények voltak, de a szegénységükben roppant jó szívűek, és az apostol, aki sátorkészítéssel foglalkozott, elfogadta tőlük ezt az ajándékot, és látjuk majd a levél végén, hogy milyen tapintatosan, milyen visszafogottan tesz erről említést, és hogyan köszöni meg. Maga a levél rendkívül rövid, 4 fejezetből áll, de ez a bensőséges, meleg hangnem nagyon sok embert tett a Filippi levél buzgó olvasójává, így például Calvin János is az egyik legszebb magyarázatát a Filippi levélről írta, ezt körülbelül pár évvel ezelőtt adta ki a Református Zsinat Iroda, Mindenkor örüljetek címmel, ha valaki meg tudja szerezni, vagy megvan neki, Calvin Filippi levél magyarázatát olvashatják benne. Nagyon sok bibliaverset talán kívülről is meg lehet tanulni, illetve jegyezni ebből a levélből. Például a 4. fejezetben egy csodálatos, rövid, de mély bibliavers: mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Óriási bibliavers. Erről az egy versről lehetne egy egész előadást tartani. Vagy más bibliaversek ebből a levélből, hogy nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Ilyen rövid, szentencia-szerű, roppant mély kijelentések, és ezeknek középpontjában, szinte minden ilyen középpontjában Jézus Krisztus áll. Itt ebben a levélben mondja ki Pál apostol azt, amit különben más leveleiből is tudhatunk, hogy őt az egész szolgálatában egy valami érdekli igazán, hogy hogyan tud Jézusról bizonyságot tenni, hogyan tudja Jézust az emberek elé állítani. Na most ezen a rövid levélen én úgy szeretnék végigmenni, hogy négy alapvető helyét választanám ki. Az előadás címéül kiugratott második fejezetre jut majd a legtöbb időnk, de szeretnék minden egyes a táblára fölírt részleten végigmenni. Az első dolog az, amit szeretném föltenni a kérdést, mint előbb az Efézusi levélnél is, hogy Pál apostol hogyan kezdi ezt az üzenetét? Miért ad különösképpen hálát, és hogyan fejezi ki a filippi beliek iránti szeretetét, és mit kíván leginkább egy keresztény közösségnek? Ez azért roppant fontos, ez a három vers, amit most olvasok fel, mert ez szinte minden magát valóban kereszténynek tartó közösség falára valahogy ki kellene függeszteni, vagy minden magát igazán kereszténynek tartó közösség fejlődése ezen múlik. A Filippi levél első fejezet 9. versétől olvasom a 11-ig. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben. Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó. Hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára. Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Kedves hallgatók, itt Pál apostol a következő dolgokat kívánja egy keresztény közösségnek. Ugye azt mondja, hogy egy keresztény közösséget arról lehet megismerni, hogy a szeretete az növekszik-e és fejlődik-e. Na de a szeretet minek köszönheti a növekedését? Ugye sokszor használjuk ezt a szót, hogy szeretet, meg vágyakozunk arra, hogy az életünk valóban méltóbb legyen az Istenhez, és a szeretetben éljünk, de ennek vannak törvényszerűségei, hogy a szeretet hogyan növekszik. Most Pál apostol azt mondja itt a 9. versben, hogy a szeretet akkor növekszik, ha bővelkedik ismeretben. Tehát a szeretet növekedésének első lépcseje az ismeretben való bővölködés. Pál ezt nagyon sok levelében érinti, hogy az embernek ismereteket kell szerezni Istenről és az Isten üzenetéről, mert enélkül az emberi fejlődés nem indul el, és nem halad. Tehát itt egy értelmi munkára van szükség. Aki nem vágyakozik megismerni az Istent, és nem akar mind többet és többet megtudni Istenről és az Isten törvényeiről, az Isten akaratáról, annak a szeretete stagnálni fog, és a stagnálásnak a jellegzetesség, hogy egy idő után alábbhagy és elmúlik. A második dolog, amit említ, amit így fordít a mi Bibliánk, hogy minden értelmességben hogy megítélhessétek. Különben fogalmilag is itt nagyon pontos a kifejezés, az ismeret helyén az epignózis kifejezés áll, ami ismeretet jelent, így magyarul lefordítva tudás, ismeret. A másik szó helyén pedig az aisztézis szó áll, amiből származik például a magyar esztétika kifejezés. Ugye azért nevezték esztétikának a művészetekkel foglalkozó tudományt, mert a művészetekkel foglalkozó tudományban két alapvető dolognak kell meglennie. Az egyik jó érzékelése a művészi alkotásoknak, a másik meg a jó megítélése. Én erre azt szoktam mondani, mármint hogy én nem vagyok fizika vagy matematika tanár, és őszintén tudom azokat csodálni, akik azok, de mindig csak azt hallottam, hogy ami megfogható, az a fizika és a matematika. Az ott nincs pardon. Kérem, irodalomról meg versekről lehet ezt meg azt mondani. Ez nem így van. A művészetekhez ugyanolyan érzékkel és ugyanolyan ítélő képesség, mint a Pitagórasz tételhez, vagy a két ismeretlenes egyenletekhez. Tehát a művészi alkotásokat is meg lehet ítélni, ugyanolyan iskolázottság kell az, és ugyanolyan konkrét tudomány az aisztézis, az esztétika is. És tulajdonképpen az életben az egyik legnagyobb adomány, és a keresztény életében is az ismeret után a legnagyobb adomány, ha valaki bővelkedik a dolgoknak a megfogásában és a megítélésében. A szeretet is ennek köszönheti a fejlődését. Tehát az már egy nagyon magas rendű dolog, amikor egy embernek érzéke van megkülönböztetni jelenségeket, magatartásformákat, és meg tud ítélni, nem megítélni, kárhoztatni értelemben, de belül meg tud ítélni jelenségeket és magatartásformákat. Ugye a szeretet növekedéséhez ez is hozzátartozik. Mert hogyha látom, hogy egy nehéz természetű emberrel van dolgom, vagy hogy egy olyan helyzetben, amely helyzetben nem várható egy embertől több, a megítélő képesség mondja meg azt a szeretetnek akkor, hogy milyen módját válassza a másik ember megközelítésének. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog. És azt mondja még Pál apostol, hogy a szeretet növekedéséhez kell, tehát az ismeretben, a megítélő képességben való növekedés, hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára, teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével. Ugye visszaidézhetnénk az eddigi páli leveleket, hogy az igazság gyümölcse nyilvánvalóan a Szentlélek által kifejlesztett emberi jellemtulajdonságok, tehát egy embernek nem csak ismeretben kell fejlődnie, nem csak megítélő képességben, hanem jellemvonásokban is. Tehát új és új szép és vonzó jellemvonások kell, hogy kialakuljanak egy keresztény emberben, és ekkor lesznek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztus napjára, a Krisztus ítéletében. Tehát nem tudom, hogy egy ilyen rövid futó megjegyzés után érezzük-e, hogy mennyire döntő fogalmakkal építi fel az apostol a levélnek az elejét is már, és mennyire fontos ezt megjegyezni egy egyéni fejlődés számára, de egy keresztény közösség fejlődése számára is. És ezek után folytatja tovább a gondolatmenetet az apostol, és ebből a gondolatmenetből emelném ki a második részt, a második fejezet 33. verséből, és itt meglátjuk, hogy valami kis probléma azért Filippiben is volt. De ahol emberek vannak, még a keresztény közösség is, ez a probléma általában megvan mindenhol. Nem súlytalan ez a probléma, de látjuk, hogy nagyon világosan kezelhető. Azt mondja a második fejezet 3. versétől. Semmit sem cselekedjetek, tehát semmit sem cselekedvén, semmit sem cselekedjetek versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Ugye érezzük, hogy ez egy hamisítatlan megfogalmazása a krisztusi szeretetnek, amiért Krisztus eljött a világra. Hogy az ember ne nézze a maga hasznát, hanem mindenki a mások hasznát legalább ugyanúgy tekintse maga előtt. Ez is egy hatalmas erkölcsi kívánalom, és ezt tényleg csak Jézus Krisztus szemlélve lehet megtanulni, hogy a tőlem távol levő embernek, vagy netán ellenséges indulattal viseltető embernek is a hasznát nézzem. Óriási kívánalom. De Krisztus szemlélése által betölthető. És még valamit mond itt Pál apostol, hogy akkor tudjuk mindig a mások hasznát is ugyanolyan fontosnak tartani, mint a magunk hasznát, ha semmit sem cselekszünk versengésből, sem hiába való dicsőségből. Ugye az emberi életben a feltűnősködés, a versenyszellem, a másokkal való fölénybe kerülés szelleme rendkívül erős, a megromlott emberi természetnek alaptulajdonsága. És egy keresztény ember is egy megromlott, gyenge természetet hordoz magában, tehát az bármikor föltámadhat. Ugye olvastuk már a Római Levél 6. fejezetében, hogy a természetünk a megtérés után sem hal meg, csak megerőtelenedik. Ugye ez annyit jelent, hogy hitáltal legyőzi az ember a természetét, ha keresztény ember. Ha nem keresztény, sajnos akkor a természete uralkodik rajta, az ösztönei, az indulatai, a saját elképzelései. De a keresztény egy ember, akkor le kell tudni a hitáltal győzni a természetét, és ez abban látszik meg, hogy a semmit sem cselekszik versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartván ti magatoknál. Ugye a magyar kifejezés egészen megdöbbent, hogy mindenkit különnek tartsak magamnál, tehát akkor én vagyok a legutolsó, és magamat beledöngöljem a földbe. Hát ez nem ennyit jelent, hanem ez annyit jelent, hogy minden emberben lehet valamit találni, ami igenis különb, mint ami bennünk van. Ez nem annyit jelent, hogy egészében én minden embert különnek tartsak magamnál, és én legyek a világ vezeklője, vagy utolsó helyre állított embere, hanem annyit jelent, hogy minden emberbe fedezzük fel azt, ami igenis vonzó, ami igenis követésre méltó, mert hát az Isten lelke fejlesztette ki a jellemében ezt. Valamit minden emberben különnek tudunk tartani magunknál. Ha egy emberben nem tartunk valamit különnek magunknál, nem ismerjük jól azt az embert. Nem a szeretettel ismerjük azt az embert, hanem csak úgy. Élünk mellette, el vagyunk mellette. Az emberek szeretete ott kezdődik, amikor ha én gondolok egy emberre, beszélek egy emberrel, találkozom egy emberrel, akkor mindig tudok olyasmire gondolni, és olyasmit felfedezem, hogy megcsillan, mint egy kis aranyörög, ami egy olyan érték, amire nekem is lehet vágyakoznom, mert minden emberben vannak olyan tulajdonságok, amelyek különbé teszik a másik embernél. De ez most nem azért van, hogy versengjünk, meg hogy hiába való dicsőséget ápoljuk magunkban, hanem ez azért van, hogy szeretet által mindenkiben felfedezzük azt, amivé az Isten akarja formálni azt a másik embert. Ugye minden jó dolog az emberben az Istentől van. Az Isten láthatatlan munkálkodása, tudatosan vagy öntudatlanul való együttmunkálkodása részünkről az Istennel, ez szerzi az emberben a jó tulajdonságokat, vagy jó jellemvonásokat. És miután ezt elmondja az apostol, folytatja az 5. versben. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Ugye a magyar indulat szó itt nem a legfontosabb, tulajdonképpen az eredetiben gondolat van, így is lehetne mondani, hogy lelkület. Tehát annak okáért ugyanaz a gondolkodás, ugyanaz a lelkület legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Mondom, nagyon súlyos és alapvető kijelentések. Azt mondja a Pál apostol, hogy egy embernek a tisztasága, egy embernek az erkölcsössége az azon múlik, hogy magában milyen gondolatokat forgat, hogyan gondolkodik, kihez hasonlítja magát. Egy kereszténynek mindig Krisztushoz kell hasonlítania magát. Egy kereszténynek mindig azt kell néznie, hogy Jézus Krisztusban milyen gondolat volt bizonyos adott helyzetekben, milyen lelkület nyilvánult meg benne, és ugyanaz a lelkület gondolat legyen bennünk is, mint ami Jézus Krisztusban volt. Na de ez annyira súlyos és nagy kijelentés, itt most magyarázni kell ezt az apostolnak. És itt jön a Krisztusról szóló magyarázatnak egy csodálatos lefolytatása, ami önmagában egyedülálló a Bibliában, Krisztusról pár versen belül mindent elmondani. Sokan a teológiai irodalomban ezért jutottak arra a megállapítás, hogy ez talán nem is Pál apostolnak a saját kifejezése, hanem ez egy ilyen őskeresztény himnusz. Ugye a Pál apostol útjairól megjelent magyar könyv, ez a Gyürki László Pál apostol útjain című könyve. Ez a könyv a következő megjegyzést fűzi ehhez a mondathoz, hogy 20 évszázad óta sem tudta kimeríteni a teológia ennek a szép himnusznak a gazdagságát. Ez így van. Én meg vagyok győződve különben, hogy ez Pál apostolnak a tulajdon kifejezés formája, nem valami átvétel, de hogy az első keresztények így tudtak beszélni Krisztusról, ez mutat valamit. Hogy az első keresztények mennyire ismerték Krisztust, mennyire szerették, és mennyire látták Krisztus eljövetelének a jelentőségét. Most felolvasnám ezt a Krisztusról szóló pár verset. Annak okáért az a lelkület legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, és a 6. verstől így tér rá. Aki, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 3 dolgot szeretnék kiemelni ebből a valóban himnikus vallomásból, amit Krisztusról tesz Pál apostol. Az első dolog, ami egy nagyon érdekes megfogalmazás, hogy azt mondja a Pál apostol, hogy Jézus, amikor ott volt még a mennyben, amikor együtt volt az atyával és a lélekkel, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Milyen érdekes ez a szó, hogy zsákmány. Ugye mi juthat erről az embernek eszébe, hogy Jézus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ugye eszünkbe juthat magának a Bibliának a legelső könyvéből, a Genezis könyvéből a második és harmadik fejezet. Ugye Isten azért teremtette az embert, mondja el a Biblia legeleje, hogy fejlődjék az ember, és olyan legyen, mint Isten. De ez egy folyamatos fejlődéssel lehetséges. Jön Sátán a megkísértéskor, és azt mondja az embernek, hogy ember, vegyél a fa gyümölcséből egyből így, és olyan leszel, mint az Isten. Isten azt mondja, hogy igen, azért teremtettelek benneteket, hogy hozzám hasonlóvá váljatok a szeretetben, az ismeretben, mindenben. De ez folyamatos fejlődéssel érhető el. És akkor jön Sátán, aki azt mondta, hogy zsákmányold el gyorsan. Erre nem folyamatosan kell törekedni, hanem ez gyorsan meg lehet szerezni. Ugye azt mondja Sátán a Mózes első könyve harmadik fejezetének az ötödik versében, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Ha vesztek ennek a fának a gyümölcséből, rögtön olyanok lesztek, mint az Isten. Jónak és gonosznak tudói. Ugye milyen érdekes, hogy azóta is a világon két eszme van. Az egyik eszme az, hogy igen, azért teremtettelek, hogy olyannál légy, mint én, de ennek megvan a maga útja. És a másik eszme az, hogy ami ugyanazt mondja látszólag, csak más utat ír elő az embernek. Igen, légy olyanná, mint az Isten, istenesülést ajánlok neked, és ígérek neked, de ez gyorsan, mint egy zsákmány, mint egy ragadományt meg lehet szerezni. Jézusról miért mondja ezt Pál apostol, hogy ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő? Ugye az egész Bibliából kiderül, hogy Jézus ugyanolyan Isten, mint az Atya és a Szentlélek. De Jézus soha nem él vissza azzal, hogy ő Isten. Ő soha azért fölé nem akarja magát senkinek se helyezni. Se az Atyának, se a léleknek, de az embernek se. Az Isten világrendjében a szeretet és a szolgálat az, hogy semmit zsákmányolni nem akarok, és fölénybe kerülni, vagy fitoktatni az erőmet, vagy tudásomat, vagy bármit nem akarom a másik lénnyel szemben. Tehát mondjuk egy nagyon szép meghatározásból indul ki Pál apostol, hogy Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, ez nem ragaszkodott 10 körömmel, hogy most én ott vagyok a mennyben, én tökéletes vagyok, de ott a Föld nevezetű bolygón ott valami történt, és az engem hidegen hagy, mert hiszen nem én követtem el azt a rosszat. Jézus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, ez az első. A második az, hogy hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén fel emberekhez hasonlóvá lévén. Mit jelent ez a különleges megüresítés? Az ókeresztény századokban nagyon nagy irodalma volt ennek az egyetlen egy kifejezésnek, hogy megüresítés. Szokták ezt fordítani lemondásnak is. Aztán a 20. században például a Simon Weil-nek a gondolatrendszerében támadt újjá ez az egész eszme, hogy az Istent úgy nézni, mint aki megüresíti magát. Jézus Krisztusra úgy tekinteni, mint aki megüresítette magát. Most milyen értelemben mondja ezt Pál apostol, hogy Krisztus megüresítette magát? Kedves hallgatók, itt egy olyan bibliai eszme van, amit persze 100 más bibliai eszme is alátámaszt, de ez egy olyan bibliai eszme, amit ma emberek nagy tömegei nem ismernek. Akik magukat kereszténynek vallják, nem ismerik ezt a tanítást, és ezért nem lehet Krisztusuk. Ezért lehet az, hogy hivatkoznak Krisztusra, meg mondják azt, hogy Jézus Krisztus, de Jézus Krisztus csak annak az embernek a számára lesz közeli megváltó és barát, aki megismeri ezt a tanítást, hogy Jézus, amikor eljött a földre, akkor megüresítette magát, tudnék az istenségének a hatalmától. Jézus, amikor eljött a földre, ő Isten fia maradt, tehát ő ugyanaz az isteni személy volt, mint aki azelőtt élt a mennyben, de ő nem hozta magával a hatalmát. Jézusnak pedig óriási hatalma volt, hiszen azt mondja János evangéliuma első fejezetében az első 3 vers, hogy nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát Jézus volt a teremtő. Jézus volt, aki nélkül semmi sem lett, ami lett. A zsidókhoz írt levél első fejezet első 2 versében azt mondja Pál apostol, hogy Isten nem csak a földet teremtette Krisztus által, hanem világokat teremtett az Isten. Tehát minden világot, az egész világ mindenséget Krisztus által teremtette Isten. Ezt a hatalmát Krisztus letette. Kérem szépen ezt elgondolni, ez ugyanolyan dolog, mint hogyha valaki óriási tudásra tesz szert. És elküldik a világ egyik másik pontjára, hogy foglalkozzék olyan emberekkel, akik nem tudnak írni, olvasni. Én is találkoztam egy ilyen emberrel, aki itt végzett Budapesten, még a világháború előtti tudományegyetemen kiváló fokozattal, de az édesapja is egy szigetközi tanító volt, és ez a diáklány visszajött a mi városunkba, és azt mondta, hogy bár nekem van egyetemi diplomám, én nekem meg lenne a lehetőségem gimnáziumba tanítani, itt is akarták fogni különben az egyetemen, de azt mondta, hogy hát hogyan tudnak majd megtanulni, írni, olvasni azok a falusi gyerekek. Eljött oda és falvakba tanított írni, olvasni, aztán gyorsírni, gépírni. Ugye a mi városunkban neve volt, és hát mai napig is él, 81 néhány évesen neve van ennek a tanárnőnek, aki tanítónő lett, mert egy csodálatos emberi példa, hogy a tudást, a hatalmat, ugye a tudásban is óriási hatalom van, attól ő megüresítette magát. Ő nem arra használt, hogy címeket szerezzen, hogy nagy név legyen, hanem visszajött, és kis gyerekeket írni, olvasni tanított, és például én is nála tanultam meg gépelni, hát aki megtanult 10 ujjal gépelni, tudja, hogy micsoda rabszolga munka ez, tanítani gyerekeket gépelni, és 30-40 éve ugyanarra az ASDF-re tanítani, és megíratni azt, és akkor, hogy 5 hiba, meg 2 hiba. Na azért mondom el önöknek ezt a példát, hogy Jézus Krisztus, aki Isten, akinek hatalma volt, eljött erre a földre, de megüresítve magát az isteni hatalmától. Magyarul Jézus, ami jót tett ezen a földön, nem az isteni hatalmával tette. Ez a döbbenetes nagy bibliai tanítás. Nem a saját isteni hatalmával tette. Lukács evangéliuma 5. fejezetében olvashatunk egy ilyen kis félmondatot, hogy az Úr hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson. De sokan úgy képzelik el, hogy Jézus valami csoda doktor, vagy valami mágikus, nem tudom ki volt, csak hozzáért embereket, csak mondott valamit, már meggyógyultak az emberek. Ez nem így van. Jézus letette például azt a hatalmát is, amivel gyógyítani tudott. Jézus eljött a földre, és ami erőt őt kapott, azt az Istentől kapta, és a hite által kapta. Tehát ő megüresítette magát, teljesen megüresítette magát. Ő élhetett volna persze az isteni hatalmával, hiszen mondta János evangélium a 10. fejezetében, hogy neki van hatalma fölvenni az isteni hatalmát, és van hatalma letenni, de ő nem veszi fel az isteni hatalmát. Ő megüresíti magát. Miért? Mert az ember számára megváltás csak úgy létezhet, ha az Isten az emberi természetben és isteni hatalom nélkül mutatja meg azt, hogy le lehet győzni a bűnt. Ha az Isten a hatalmát hozta volna magával, és úgy győz a bűn felett, abban semmi megváltás nem lenne nekünk embereknek. Akkor azt mondanánk, hogy hát Isten ezt meg tudja csinálni. Hát én hogy tudnám megcsinálni? Ő az isteni hatalmával meg tudta csinálni, én nem tudom megcsinálni. Jézusról a Biblia azt mondja, hogy ő megüresítette magát, és letette a hatalmat, ami jót tudott tenni, csodákat, tengerlecsendesítését, halottak feltámasztását. Jézus hogyan tudta tenni? Ugyanúgy, ahogy a követői is tudták tenni. És hogy az idők végéig a követőinek is megadja Isten ezt a hatalmat, az isteni hatalmat, ő az Atya a mennyből megadja ezt a hatalmat. Úgy tudta megtenni, hogy ő a hite által, az Istenhez való ragaszkodás által nyerte el ezt az isteni hatalmat. Nem önmagában volt az isteni hatalma, hanem nyerte el ezt az isteni hatalmat. Ez egy óriási dolog. Ez egy óriási dolog. Sokszor azt mondjuk, hogy óriási dolog az, hogyha valaki lentről fölfelé vágyakozik. De milyen dolog lehet az, hogyha valaki föntről lejön? Bármikor kiléphetne egy bizonyos adott nehéz helyzetből, mert lenne rá hatalma, de nem lép ki. Azt hiszem, hogy ez még nagyobb dolog. És Jézus Krisztus vállalta ezt, hogy ő emberi természetben élve itt a földön megmutassa az embernek azt, hogy az emberi természethez, ha odatársul az isteni erő hit által, akkor ez az isteni erő még az emberi természetben is le tudja győzni a rosszat. De Pál apostol ezzel nem fejezi be, hanem a 8. versben mondja el talán a legmegdöbbentőbb dolgot Jézusról. Ugye először azt mondta, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő. A másodszor azt mondta, hogy megüresítette magát. De harmadszor azt mondja Pál Jézusról, hogy amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Érdekes kifejezés itt, a megalázta magát. Hát miért mondja itt ezt Pál apostol? Hát az nem nagy megalázás volt Jézus, hogy letette az isteni hatalmát, és eljött ide a földre, és soha nem használta az isteni hatalmát? Megmenekülhetett volna 100 helyzetből, megmenekülhetett volna Jézus a kereszthaláltól is. Egyszerűen csak használnia kellett volna az isteni hatalmát, nem használta. Hát ez már óriási megalázkodás volt, nem? Akkor most miért mondja azt, hogy amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát? Azért, mert itt még valamit meg kell értenünk Jézus Krisztusról. Ugyanis a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus ugyanakkor, hogy emberi természetben jött el a földünkre, ugyanakkor hozta magával az isteni személyiségét. Az isteni hatalmát nem hozta, de az isteni személyiségét hozta, tudnék, hát ugyanaz a Krisztus volt, aki itt járt a földön, mint aki ott élt a mennyben a megszületés előtt. Az isteni személyiségét hozta magával. És ez az isteni személyiség biztos, hogy egy erőteljes személyiség volt. Jézusban ez ugyanúgy fejlődött ki, ahogy megszületett Máriától, és növekedett, és hát gyerek, és ifjú, és felnőtt ember lett. Az isteni személyiség úgy fejlődött ki, hogy a 45. Zsoltár mondta előre Jézusról, hogy szereti majd az igazságot, és gyűlöli a hamisságot. Tehát ez egy olyan értelmet jelent, hogy Jézus rögtön átlátott dolgokat, ilyeneket mond róla az evangélista, hogy neki nem kellett megmondani, hogy mi van az emberben. Őt nem kellett felvilágosítani arról, hogy mi van az emberben. Ő tudta, hogy mi van az emberben. Ő az isteni értelmével átlátta az emberi helyzeteket, nagyon gyorsan átlátta, és pontosan átlátta. Na de mit jelent az, hogy megalázta magát? Kedves hallgatók, a Bibliának az egyik legmélyebb kijelentése ez Jézusról. Tudnék, ez azt jelenti, hogyha Jézus csak egy pillanatra is úgy képzelte volna, hogy ő benne van isteni személyiség, az emberi természet mellett ott van az isteni természet is benne, csak egy pillanatra is úgy gondolta volna Jézus, hogy neki játszi könnyedséggel megy majd a győzelem a rossz felett, akkor Jézus nem tudta volna legyőzni a rosszat. Jézusban az, hogy megalázta magát, az annyit jelentett, hogy még isteni természettel együtt sem képzelte azt, hogy ő le tudja győzni a rosszat. Jézus annyira világosan látta, hogy a rossz, az én központuság, az mennyire erős gyökereket mélyeztett az emberben. Jézus azt pontosan tudta, hogy ha ő mondjuk csak egy pillanatra is egy ilyen halvány elbízás, hogy na de hát én Isten vagyok, én isteni természet is vagyok. Én nem csak magamra vettem a földi természetet, és ugyanúgy fázom, éhezem, kiszolgáltatva vagyok a kísértéseknek, mint bárki ember, de én isteni természet is vagyok, hát én gyorsan átlátom a dolgokat, látom előre a jövőt. Pontosan tudom, hogy ezért az óráért jöttem a világra, hogy engem megfeszítsenek, szóval Jézus előre tudott mindent. Ugye megint csak micsoda nehézség volt, hogyha Jézus egy halvány árnyalatnyi pillanatig csak így képzelte volna, hogy hát én itt, hogy úgy mondjam, az emberek világában, elnézést a kifejezésért, de csak ilyen vendégszereplő vagyok. Ők itt bukdácsolnak az életben az emberek, jönnek, mennek egyik rosszból a másikba, de hát én világosan átlátom a jó és rossz különbségét, én nem fogok beleesni a rosszba. És Jézus csak ilyen könnyen elintézte volna ezt a dolgot, akkor megint csak nem lehetne megváltó, mert Jézus is prédájául esett volna a kísértéseknek, és a bűnre vezető csábításoknak. Jézusnak tehát naponta tudatosítani kellett magában, hogy még isteni természettel, isteni értelemmel, isteni személyiséggel együtt is, ő csak az Isten segítségével győzhet. Kedves hallgatók, ezért lehet Jézus megváltó. Mert aki Jézusra tekint, az biztos, hogy nem fog hinni önmagában, és biztos, hogy nem fog túl sok bizalmat táplálni önmagában. Mi emberek nagyon gyorsan hajlamosak vagyunk a büszkeségre, elbizakodottságra. Ha valami jól megy, akkor már úgy érezzük, hogy tulajdonképpen nekünk megy az élet, mint egy karikacsapás. De ha valaki Jézusra tekint, és azt látja, hogy Jézus isteni természetben is mennyire meg tudta alázni magát, ő soha nem az isteni természetével elbizakodva ment a küzdelembe, hanem ő minden nap kérte az Isten segítségét. Noha isteni természete volt, ami nekünk nincs. Mi mikor kérjük az Isten segítségét? Általában mikor kéri az ember az Isten segítségét? Ha rosszul megy neki? Ha kínos helyzetbe jut? Ha most már tényleg senki más nem segít, akkor? Általában az emberek akkor. Egy hívő ember megtanulja azt, hogy az Isten segítségét kérni az egy mindennapos dolog. De egy valóban hívő ember, egy Krisztust követő, a szó igazi értelmében Krisztust követő ember, az a szokásává teszi azt, hogy semmit sem én magam, hanem az Isten legyen velem. És az Isten előre elkészített minden jót, hogy azokban járjunk, hogy az Efézusi levélben ezt olvastuk. Tehát hatalmas nagy kijelentések ezek Jézus Krisztusról, és most jön a negyedik, hogy ezért magasztalta fel az Isten. Tulajdonképpen azt mondja itt Pál apostol, amit Jézus is elmondott az életében, hogy aki magát megalázza, az felmagasztaltatik. Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. Jézus Krisztus teljesen, tökéletesen bemutatta azt, hogy mit jelent a bűnt legyőzni, a rosszat legyőzni. És ő magát teljesen megalázta. Ő ugyanarra a szintre jött, mint minden ember. Volt egy előnye, kétségkívül, hogy isteni természet volt, de isteni természetével együtt is megalázta magát, és bemutatta, hogy önmagában az isteni természet sem biztosíték a győzelemre, és Isten ezért magasztalta fel. Isten megmutatta azt, hogy az egész világegyetem tökéletes példája Jézus Krisztus. Ő az Isten, aki megüresítette magát, aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Isten legyen, ő emberé lett, de közben a végtelenség, a keresztfának haláláig megalázta magát. És az Isten, aki a szeretetért mindent megtett, aki az igazságban végig kitartott, az felemeli. Az Isten ezeket a lényeket teszi naggyá, nem csak Krisztust, minden embert is. Az az ember, aki a szeretetért és az igazságért mindent vállal, azt nyilván ez a világ meg fogja alázni. De aki vállalja ezt a megalázást, az Isten felmagasztalja. Aki viszont a szeretet és az igazság körén kívül lép, és magát egy kicsit is többnek akarja bemutatni, vagy láttatni az emberek előtt, azzal az Isten nem tud közösséget vállalni. Aki magát megalázza, az, aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. És nagyon érdekes, hogy amire kevesen szoktak rámutatni, hogy ezután a Jézust dicsőítő rész után rögtön, tehát a másik mondatban, jön egy olyan rész, ami az embernek a szerepét tisztázza. Mert nagyon érdekes itt a Filippi levél második fejezetében, hogy Pál apostol rögtön azután, hogy megmutatja, hogy Krisztus mennyire tökéletes megváltó, mennyire egyedül ő az, akit lehet követni, rögtön azt mondja, hogy az embernek mi most a része. Ugye Pál apostolnak a nagy eszméje, és a leveleiben megszólaló nagy eszme, ez a bizonyos szünergészis eszméje volt. Ugye a szünergészis, ugye a szün együtt valakivel, és az energia szóból való összetétel a görögben. A szünergészis annyit jelent, hogy együtt munkálkodás. Vagyis az az ember, aki megismeri Jézus Krisztust, aki tudja, hogy most Jézus Krisztus miért jött el a földre, és aki szemléli Jézusnak ezt a hallatlan nagy példáját, annak az embernek mit kell tenni? És mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Annak okáért szeretteim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt az ő jó kedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepett, aki között fényletek, mint csillagok-e világon. Csak a döntő kifejezéseket hadd emeljem ki, azt mondja a Pál apostol, hogy aki megértette Krisztusnak a példáját, az félelemmel és rettegéssel viszi véghez az ő üdvösségét. Hát ez meg miféle kifejezés? Félelemmel és rettegéssel. Van már az Ószövetségben, példabeszédek könyvében egy ilyen hallatlanul csodálatos kifejezés, hogy boldog ember az, aki szüntelenül retteg. Boldog ember az, aki szüntelenül retteg. Mit jelent ez? Ez annyit jelent, hogy ha az ember egy ajándékot megismert, és közel kerülhetett az Istenhez, akkor ez becsülje az ember, ezzel ne éljen vissza az ember. Félelem és rettegés, ez nem annyit jelent, hogy féljünk az Istentől, vagy rettegjünk, hanem félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, hogy tartsátok ezt az életetek legkomolyabb és legszentebb dolgának. Hogy ti Krisztushoz hasonlóvá válhassatok. hogy ti az Istennel mindig együtt munkálkodhassatok, féljetek és rettegjetek attól, ami ettől elválaszt. Mert az Isten az, aki munkálja bennetek, de nem csak az akarás, nem csak Isten indított el egy úton, hanem a véghez vitelt is az ő jó kedvéből. Tehát micsoda hatalmas dolog annak a tudatára ébredni, hogy az Isten munkál valamit az életemben. Micsoda hatalmas dolog azt megismerni, hogy a világot teremtő Isten személyesen foglalkozik én velem. És neki jó tervei vannak, és ő valami szép emberi személyiségé akar engem alakítani. Hát itt az embernek félelemre és rettegésre van szüksége. Nehogy valamiben elvétse a dolgot, nehogy valamiben elhibázza a dolgot, hiszen Istennek megvan a jó terve. Ő tudott akarást munkálni bennünk, a véghez vitelt is meg fogja valósítani. Az Isten, aki elkezdett valamit az életünkben, be is fogja fejezni. Kést adott az életben, hogy most egy új úton járjunk, hanem az Isten minden nap közel akar maradni az emberhez, és formálni akarja az embert. Hát akkor legyetek méltóvá az Istenhez. Ugyanitt a Filippi levélben, mondja ki ezt Pál apostol, de inkább a Tesszalonikai levélből idézem ezt a gyönyörű kifejezését, akkor azt mondja a keresztényeknek, ti az Istenhez méltóan viseljétek magatokat, úgy, mint aki az ő országába és dicsőségébe hívott el titeket. Tulajdonképpen ez a Jézusi szenteltessék meg a te nevednek, az őskeresztények által való újrafogalmazása. Szenteltessék meg a te neved, ez annyit jelent, hogy Istenhez méltóan élni, hogy az Isten neve ne káromlás tárgya legyen úgynevezett vallásos emberek miatt az emberek szem előtt, hanem az Isten neve, nevét nagyra tartsák, az Istenre odafigyeljenek a földi képviselői miatt, hogy mint aki az ő országába és dicsőségébe hívott el titeket. Tehát csodálatos ez a második fejezet, mert nem csak Krisztusról való bizonságtétel, egy hasonlíthatatlan mélységű Krisztusról való bizonságtétel, hanem egy csodálatos bemutatás, hogy az embernek mi ebben a része. Hogy az ember félelemmel és rettegéssel tekintsen arra, hogy a fejlődésében nehogy valami hiba keresztezze az Isten tervét. És a második dolog, hogy Isten nem csak az akarást akarja munkálni, hanem a véghez vitelt is az ő jó kedvéből. Ezért érthetjük meg egy nagy gondolkodónak egy másik, nem kis gondolkodóra tett megjegyzését. Pascal mondta Descartesről, azt mondta Pascal Descartesről, azért nem tudom elfogadni a filozófiáját, mert ő az Istennel csak egy pöccintést akar adni a világnak és az embereknek. És ez nem Istenhez méltó gondolkodás. Isten nem csak el akar indítani valami új gondolkozást, valami új életet az emberben, hanem Isten munkálja az akarást is, a kezdetet is, de munkálja a véghez vitelt is. És micsoda hatalmas dolog érezni, tapasztalni azt, amit Pál így mondott ki a Római Levél 8. fejezetében, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha valakit magam mellett tudhatok, és ez az Isten, akkor ha bármi történik ellenünkben, ha bármi nehézség ér az életben, ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Megállnék itt egy pillanatra, és egy ehhez méltó zenei részletet szeretnék bejátszatni, és ez Heinrich Schütznek egy nagyon rövid motettája, az Úgy szerette Istene világot című, amely János Evangélium a 3. fejezet 16. versére készült, a 17. század közepén, Also hat Gott die Welt geliebt, a német szöveg, ami most felhangzik. Szeretnék tovább menni a harmadik nagy kérdéskörünkre, miután Pál apostol befejezi ezt a gondolatmenetet, itt ebben a Filippi levélben is van egy személyes vallomás az életéről, és ennek a személyes vallomásnak egy bizonyos pontján tesz hitet amellett az apostol, hogy ő mindenben Krisztusra akar hasonlítani. Ő nem úgy akarja követni Jézust, mint ahogy azóta is sokan mondják, hogy Jézus a példa, de úgyse érhetjük el soha. Ugye ma is gyakori szófordulat ez, hogy hát igen, Jézus a példa, Jézus a minta, de hát Jézust úgysem érhetjük el soha. Na hát most Pál apostol kiejt egy olyan szót, amiről én már hallottam ilyen megjegyzést is, hogy legszívesebben törölni kellene a Bibliából. Ez a szó a tökéletesség. Kiejti kétszer ebben a gondolatmenetben ezt a szót, hogy tökéletesség, de milyen jó, hogy Pál apostol nem törölte ezt a maga leveleiből. Hiszen hát Jézus Krisztusnak a Máté evangéliuma 5. fejezetére megy vissza, sőt, hát a Mózes 3. könyvére megy vissza ennek a szónak használata, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Vagyis hogy mi a tökéletesség. Hogy kell ezt érteni? Ezt legrövidebben a Filippi levél 3. fejezet 12. versétől lehet megtanulni. Itt is 3-4 vers elég ahhoz, hogy egy nagyon nagy bibliai kérdéskört tisztázunk. Pál apostol az előzmények szerint arról beszél, hogy ő szeretné mind jobban megismerni Jézust, az ő feltámadásának erejét, hasonlóvá lenni a halálához, meghalni a rossznak, és teljesen Jézushoz hasonlóvá lenni, és eljutni, ahogy Jézus is a halottak feltámadására, és a 12. verstől ezt mondja. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám, fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek hátam mögött vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nékidőlvén, cél egyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Milyen érdekes, hogy a felolvasott részben csak egyetlen egy összefüggés megértése is közel visz bennünket a lényeghez. Mi ez az egyetlen egy összefüggés? Azt mondja a Pál apostol a 12. versben, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék. 15. versben meg azt mondja, valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Tehát figyeljük meg, hogy egyszer azt mondja, hogy szeretnék tökéletes lenni, de még nem gondolom, hogy ezt elértem volna. Másodszorban meg azt mondja, hogy akik tökéletesek vagyunk, tehát akkor mégiscsak van tökéletesség. A tökéletesség nem csak olyan dolog, hogy most állandóan törekszem valami felé, amit soha el nem érek, és csak úgy mondom, hogy milyen jó lenne tökéletesnek lenni, de hát úgyse leszek tökéletes. Azt mondja a Pál apostol, hogy nem gondolom magam, hogy az vagyok, én törekszem arra, de amennyiben tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Hát itt van a könyvkiadásunk legelső zsengéje, amit tudok önöknek ajánlani, Vankó Zsuzsának a Tökéletesség, mint egyetemes emberi életcél című tanulmánya, amit ha valaki nem olvasott el, akkor nagyon tudom ajánlani, hogy olvassa el, mert milyen érdekes, hogy lepergett pár évszázad Pál apostol szavai óta. Én magam részéről nem ismerek írást, ami ezt észrevette volna. Hiszen ezt fejti ki a Filippi levél 3. fejezetében a szerző, hogy a Bibliában a tökéletesség fogalom az mit jelent? Olyan tökéletesség, hogy itt a Földön tökéletes lesz az ember bölcsességben, okosságban, ilyen nincs. Hogy az ember tökéletes lesz hatalomban, ilyen sincs. Hogy az ember örökkévaló lenne, vagy legyőzni a halált, ilyen sincs. Egy valamiben az embernek tökéletesnek kell lennie. Jézus ezt mondta a hegyi beszédben, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Máté evangélium 5. fejezetében. Ugyanez Lukács evangélium 6. fejezetében így hangzik, legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. Az egész ember élet fejlődés és tökéletesedés, de egy bizonyos dologban már ma el kell érni a tökéletességet. És ez a mások iránti méltányosság. Az irgalmasság, a könyörületesség. És hogyha ez megvan, akkor tud Isten följebb vezetni a tökéletesedés útján, de akkor holnap-holnap után megint azt mondja az Isten, hogy tökéletes vagy. És aztán, hogyha tovább megy az ember, akkor azon a szinten is tökéletes. A tökéletesség az nem csak egy ilyen abszolút fogalom a Bibliában, hogy itt van a tökéletesség, ezt soha senki nem éri el, csak Jézus ért el. A Bibliában a tökéletesség nem csak egy ilyen abszolút fogalom, hanem a tökéletességnek van egy nagyon gyakorlati, hétköznapi jelentése, hogy az adott szinten tökéletesnek lenni. Az adott ismerettel, az adott ítélőképességgel, az adott körülményekben a leginkább engedelmeskedni a szeretet törvényének. Mert aki teljesen engedelmeskedik az általa felismert törvényeknek, az tökéletes. Milyen megszégyenítő dolog ez, hogy a Bibliából ilyen alapvető tanítások évszázadokig rejtve maradnak, pedig a hétköznapi nyelv is mennyire árulkodik. Például megcsodáljuk a kisgyerekeket, nem? Azt mondjuk, hogy aranyosak, helyesek, szépek. Mondhatnánk így is tökéletesek. Hát, hogy lehet tökéletes valaki fél évesen, vagy két évesen, vagy három évesen? Na, de a hétköznapi nyelv is elárulja, mert azon az adott szinten bűbájos, aranyos, segítőkész. Azt mondjuk, hogy azon a szinten tökéletes. Nyilvánvaló 5 éves korában nem a 2 éves kori szintet fogom nézni nála, hanem 5 éves korában már egy más szinten kell tökéletesnek lenni. Ugye szintén Pál apostol mondta az egyik korintusi levélben, hogy a gonoszságban legyetek gyermekek, az értelemben legyetek felnőttek. Van például olyan kifejezés is a Bibliában, hogy az előző tökéletességünkből valamit mindig meg kell tartani. Például ezt, hogy a gyermekkorunkban való tökéletesség, hogy tudnék, akkor a rossznak olyan mély gyökerei nem voltak az életünkben. Ezt meg kell tartani a felnőtt korban is. Na de az értelemben legyetek felnőttek, hát egy 3 éves gyereknek nincs kifejlett értelme, se egy 6 éves gyereknek. Sőt, a kedves professzorunk azt mondta, amikor Petőfit tanultuk, na de, kedves hallgatók, egy 20 éves ember, hát az még gyerek. Hát Petőfitől ne várjunk még olyasmit, hát mondja ezt, mondja amazt, és igaza volt. Igaza volt, a 20 éves Petőfit nem fogom a 60 éves Arany Jánoshoz mérni. Mert a tökéletességnek van egy, nem szívesen mondom ki a szót, hogy viszonylagos értelme, ez nem viszonylagos, ez is egy abszolút értelem. Az adott szinten teljesen engedelmeskedni az Isten törvényeinek. Az adott szinten, amit megtudtam, amit befogadtam, amit meg tudok ítélni, vagyis az engedelmességben való tökéletesség, az irgalmasságban, a könyörületességben való tökéletesség. Ha tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Tehát Pál apostolnak a gondolatmenete, a szóhasználata pontosan elárulja azt, hogy az emberi élet, ha szakadatlan fejlődésre állítja be az ember az életét. Azt mondja, hogy én elfelejtem azt, ami magam mögött van. Először is nem hasonlítgatom magamat, ami a 20 éves kori magamhoz, meg a 30 éves kori magam, azt én elfelejtem. Ebben a levélben mondja ki azt, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent, amit Krisztus nélkül értem, az magam mögött van. Amire odafigyelek, ami előttem van. Mondja egy nem sokkal innét, azt mondja, én nem bizonytalanra futok. Én nem a levegőt vagdosom. Mert tudom azt, hogy ha én fejlődni és tökéletesedni szeretnék, és én ennek átadom magam, ebbe én beleegyezem, ennek én engedelmeskedem, ami az Isten által adott életprogram az ember számára, akkor az adott szinten mindig tökéletes tudok lenni. És ha az adott szinten nem megelégszem, hanem még tovább akarok menni, akkor mindig az adott szinten mindig tökéletes tudok lenni. Tehát igenis a Bibliából nem törölhető ki ez a fogalom, hogy tökéletesség. Igenis ez a rendkívül határozott krisztusi felhívás, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Hányan akarták ezt már megkerülni? Hát ez ugye nem is úgy érthető. Ugye hát ez csak egy szép vallásos buzdítás. Kérem, ezt nem nagyon lehet megkerülni. Ezzel mindannyiunknak szembesülni kell. Ne mondogassuk azt csak mi magunkban, hogy hát én majd leszek, én szeretnék lenni. Ez az igyekszem, meg szeretnék, ez egy borzalmas dolog az emberé. Mindenki igyekszik, mindenki szeretne, és a világ hol van. Különben mindenki igyekszik, meg mindenki szeretne, mindenki jobb akar lenni, és egyre rosszabb az egész. Ugye? Tehát ezt ne mondogassuk, hanem ebben hinni kell és lehet, hogy az ember ma is lehet tökéletes, ha a felismert igazságoknak megfelelően él. Mert ha ennek megfelelően él, akkor holnap az Isten már följebb tudja vezetni. És hogyha ott is annak megfelelően él, akkor még feljebb tudja vezetni. És így tulajdonképpen egy állandó tökéletesség lehet az embernek az élete. Én úgy gondolom, hogy a tökéletességről a legalapvetőbb és legtisztább megoldást is a Filippi levélben találjuk, és ehhez néhány verset kell megértenünk. Befejezésül engedjék meg, hogy a 4. fejezetre térjek, amelynél több verset írtam fel, mert ezek gyakorlati tanácsok. De hogy eddig is megszoktuk Pál apostolnál, a gyakorlati tanácsok azok nem olyan szervetlenül csak jönnek a levelek végén, hanem azok mindig kapcsolódnak a fő gondolathoz, és mindig valami alapvető dologra hívják fel a figyelmet. Bár konkrét megjelölések, itt nevekkel is találkozunk majd, de amit ki akar fejezni az apostol, az egyetemes, az általános. 4. fejezet 2 verse. Annak okáért szeretett atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, ekképpen álljatok meg az Úrban én szeretteim. Evódiát intem, Szintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Fogunk majd az egyik levéllel kapcsolatban foglalkozni azzal, hogy mit tanít a Biblia az intésről. Lényegileg két alapvető dolgot mond a Biblia, lehet embereket négy szem közt inteni, és kötelező négy szem közt bizonyos esetekben, és nem szabad mások elé vinni a dolgot, de bizonyos esetekben viszont a közösség előtt kell meginteni. Erről a két asszonyról is valószínűleg az derül itt ki, hogy az egész filippi közösség előtt tettek valami nem Krisztushoz méltót. Versengés, hiába való dicsőségkeresés, vitatkozás, perpatvarkodás, mindegy, hogy mi, de figyeljük meg, hogy egy ilyen esetben mit mond Pál apostol. Evódiát intem, Sintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Nyilván ez nem olyan helyzetekre vonatkozik, amikor valaki durván megsérti az igazságot. Vannak ilyen esetek is keresztény közösségben, láttuk a korintusi levélben. De van nagyon sok olyan civakodás, olyan emberi problémák, amelyekben Pál apostol nem nyilvánított oly módon véleményt, hogy nem kelt az egyik pártjára. Azt mondja, intem Evódiát, de intem Sintikét is. Intem mind a kettőt arra, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. És ez is egy hatalmas gyakorlati tanítás, a Filippi levél hatalmas gyakorlati tanítása, hogy egy keresztény ember, és főleg, mintha Pál apostol igehirdető és gyülekezetek szervezője, soha pártoskodást ne engedjen meg. Egy keresztény közösségben ilyesmi, hogy pártoskodás, hogy most erre a részre kiáll, arra a részre kiáll, és főleg ilyen kis dolgok miatt, hogy egyiket is inteni kell, a másikat is, ennek is felül kell vizsgálni a magatartását, amannak is. Ez megengedhetetlen dolog. Mondom, ez azokra a hétköznapi apró cseprő dolgokra vonatkozik, amelyekben az ördög leginkább ott van, ugye a közönségességben és az egy kanál vízben. A durva esetekre nyilván más dolog vonatkozik. Erről jut eszembe, hogy a Filippi levelet, akik elolvassák, mert azért én azokkal számolok a leginkább, akik már előre olvassák, de azok se rossz, akik később elolvassák, azok ilyennel fognak találkozni, hogy Pál apostol bizonyos embereket ebeknek mond. Ebeknek. Hát kutyáknak mondjuk, lehet így is fordítani, úgy nem annyira szép magyarul. Ebeknek és kutyáknak mond. Tessenek odafigyelni, ezek a kétségbejtőbb esetek. Bizonyos zsidó tanítók, akik meg akarják zavarni a keresztényeket, és akik ugye a zsidók nevezték a többi embert kutyának. Ugye ezért innen érthető a kananeus asszony története, amikor Jézus itt Szirofönícia tájékán jár, és a tanítványainak meg akarja mutatni, hogy a zsidók mennyire lenézik a többi embert. És azt mondja Jézus, hogy én csak Izrael fiaihoz küldettem, a kutyáknak se vetnek oda falatokat az asztalról. Ugye miért mondta ezt Jézus? Nem azért, mert ő ezt gondolta volna, mert a tanítványainak akarta megmutatni, hogy a zsidók, vagy helyettesítsük be a mindenkor magukat vallásosnak tartó emberek, a nem vallásosakat, vagy ateistákat úgy kutyaszámba veszik. Most ezt használja fel Pál apostol, azt mondván, hogy vannak emberek, akik borzalmas dolgokat művelnek keresztény közösségekbe befurakodva, de hát ezek a valódi kutyák, akiknek ott helyük nem lenne, akik megtérés, újjászületés nélkül zavartámasztva, izgékonyságot, vitatkozásokat, meghasonlást támasztva, szóval ne rökönyödjenek meg azok, akik ezután olvassák a levelet, mert itt nem egy indulatból való becsmérlés történik, hanem egy olyan megállapítás, ami visszafordítja saját maguk megállapítását, ezeknek a judaizáló, zsidózó embereknek a megállapítását önmagukra, hiszen ők kutyáknak tartották azokat, akik nem tartoztak Izrael népéhez. Most a másik dolgot hadd emeljem ki ezután, az intés után, ez a 4.-5. vers. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Nagyon érdekes dolog a keresztény örömről szóló tanítás. Itt is tetszenek találni egy kis füzetet, a Hallas örömet, című kis füzetet, ugyanebben a sorozatban, az Alapvető Bibliai Kérdések című sorozatban. Mi is az igazi keresztény öröm? Ebből a 4.-5. versből kiderül, hogy örülni csak azt tud, akinek belül békessége van, tehát szelíd ember. Szelídség nélkül nincs öröm. Ugye mondjuk ez a harsány, kicsattanó öröm, amit az emberek örömnek akarnak tartani, ez a pillanatnyi öröm és fellángolás, ez a Biblia mérlegén meg nem áll. Az igazi öröm az, ami egy belső derű, ami egy belső kiegyensúlyozottság, egy belső szelídségnek egy külső megnyilvánulása minden ember előtt, és annak a reményében, hogy az Isten közel. Pál apostol majdnem mindegyik levelét ezzel fejezi be. Örüljetek, örüljetek, örüljetek. Tulajdonképpen az evangélium hatása, eredménye, hogy a lélek gyümölcsében is láthatjuk, a szeretet után második az öröm, a keresztényekben meg kell, hogy látszódjék. 6. vers. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez tehát a 6.-7. vers. Azért tartom fontosnak ezt a gyakorlati részletet is, mert az aggodalom ellen, a félelem ellen, a feszültség ellen mond egy óriási tanácsot. Azt mondja Pál apostol, hogy mikor kérünk, már akkor köszönjük meg. Nem amikor meglett valami, hanem amikor könyörgünk valamiért, amikor kérünk valamit az Istentől, akkor a kéréseinket hálaadással tárjuk fel az Isten előtt. Ugye ez egy óriási dolog, és sok keresztény ezt is elmulasztja. Aki nem mulasztja el, az tudja jól, hogy ez mit szerez az emberi lélekben, mert ha még nem lett meg valami, amit kérek, de én már hálát adok, az annyit jelent, hogy én hiszek abban, hogy Isten mindig a legjobbat fogja dönteni, és mindig a legjobbat fogja megadni. És én örülök annak, hogy van, akitől kérhetek, van, akihez minden nap fordulhatok, és akinek a kívánságaimat háladással terjeszthetem az Isten elé. Tulajdonképpen az imádságnak is egy nagy gyakorlati titkát itt mondja el az apostol. Imádkozni az nem annyit jelent, mint követelőzni. Nem annyit jelent, mint a magunk akaratának megnyerni az Isten akaratát. Imádkozni annyit jelent, hogy a hálaadással egy jó lelkületet elérni, és abban a jó lelkületben meg fogjuk hallani, amit az Isten válaszol. A 32. Zsoltár bemutatja, hogy az Isten az ima közben válaszol. Mondja Dávid a Zsoltárt, például a 32. Zsoltárban, és egyszer csak ott van az a vers, hogy bölcsé teszlek, megtanítalak az útra, szemeimmel tanácsollak téged. Ezt az Isten mondja. Tehát nagyon sokszor az imádság közben megjön már a válasz, nem utána, vagy nem hetekkel, vagy hónapokkal utána. Az ember valamiben megvilágosodik. Az embernek rávetül valamire a tekintete is megbizonyosodik. De ehhez abba a jó lelkületbe kell az Isten elébe állni. És a háladás, a kívánságok közben érzett háladás lelkülete az, ami érzékenyé tesz az Isten válaszának a meghallgatására. 8. vers. Továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ez a Bibliának bizonyos szempontból a gyakorlati hívő élet szempontjából az egyik legnagyobb verse. Miért? Mert hogyha meg lehetne nézni, hogy az emberek általában miről gondolkoznak. Lesújtó dolgokról, tragikus dolgokról, szomorú dolgokról, feszültséget keltő dolgokról. Ugye az egész politika, minden más, amit ugye zajlik, ahogy mondják, zajlik az életben. Hát ez egy borzalom, ez bemegy a tudatba, és a tudatba egy olyan tótágast állítat az egész emberrel, hogy az emberbe sok butaság, zagyvaság, gonoszság, mi egyéb, bejut ez a sok-sok rossz ismeret és információ, és hát amiképpen gondolkozik az ember, az ő maga. Milyen csodálatos világ lenne, ha nem lenne rossz. Akkor csak a jón lehetne gondolkozni. Milyen csodálatos világ lett volna még az is, hogy csak ismeret szintjén maradt meg volna a rossz. És az ember elutasította volna a bűnbeesést, hogy nem tapasztalatilag nem próbálom ki. De most, hogy tapasztalatból az emberek belemennek a rosszba, csinálják a rosszat, de hogy én még ezzel foglalkozzam is. Csak a rosszal. Hát nézzék meg, hogy a híradások például. Milyen szép lenne egy olyan világnapot találni, már mindenre van világnap, ugye, takarékossági világnap, dohányzás, már minden világnap van. Egy olyan világnapot kitűzni, csak jó híreket lehet mondani. Csak jó híreket. Hát lehet, hogy mondjuk sokat nem lehetne összeállítani. Az biztos, hogy az újságírók, vagy a tévé, meg rádió riporterek mondjuk hoppon maradnának, mert sok jó hír nincsen, de én azért bízom abban, hogy lenne. Lehetséges, hogy ezért, ez is azért van, mert az emberek kifinomultan figyelik a rosszat. A rossznak olyan árnyalataival el tudnak számolni az emberek, hogy az borzalmas. Olyanokról is, amelyek hát normális ember eszébe se jutnak, olyanokkal is. Hát azt mondja Pál apostol, hogy amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ezekről gondolkodjatok. Tessenek megpróbálni ezt a dolgot. Ez egy lélekterápia. Megpróbálni azt, hogy a jóval gondolni, a jót meglátni, a jót mondani, a jót továbbadni, a jóban megerősíteni. Ez biztos, hogy egész más élet. Biztos, hogy a keresztény élet gyakorlatát ez teszi keresztény életté. És itt befejezésül, hadd emlékezzem meg, mert Pál apostol is a végére hagyja, szóval nem én, hanem Pál apostol adja a végére, itt van ez a csodálatos megemlékezés arról, hogy most megköszöni a filippieknek, amit értetettek. Azt mondja, tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. Tudjátok pedig ti is, Filippi beliek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül. Mert már Tesszalonikában is, egyszer is, másszor is küldtetek nékem szükségemre. Nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, amely sokasodik a ti hasznotokra. Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm, beteltem vévén Epafroditusztól, amit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes tetsző áldozatot az Istennek. És az Isten pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Az Istennek pedig és a mi atyánknak dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Kedves hallgatók, egy idős professzor írt egy tanulmányt erről a Filippi levéről. Milyen különös véletlen, éppen az előadás előtt összeakadtam vele itt, hogy jöttem. Rám kérdezett szigorúan, miről beszél ma? Ő még a régi rendszerbe is járt, itt ült való középtájon, és azt mondta, hogy tudja, kedves barátom, csak én azt csodálom, hogy hogy lehet egy marxista tudomány egyetemen a Bibliáról ennyit beszélni. Hát most megérte a más időket is, de most is szigorú volt. Azt mondja, miről beszél? Mondta a Filippi levéről, amiről a professzor úr írt. Azt mondja, hány előadást tart a Filippi levéről? Hát mondom, egyet. Azt mondja, hát ebben akkora anyag van ebben a négy fejezetben. Azt mondja, miért nem négyet tart? Hát mondom, azt nem lehet, azért a hallgatók akkor elunnák magukat, meg így nem jönnének el, hogy Filippi levél első rész, Filippi levél második rész, ki fog eljönni egy ilyen sorozatra. Ő fedezte fel azt a csodálatos dolgot, ami hiányzik ebből a szakaszból. Pál apostol egyszer sem mondja azt, hogy hálát adok. Tessék meg, nem mondja. Jaj, de köszönöm, jaj, nagyon hálás vagyok, nagyon köszönöm, jaj, hogy ezt tették, mert nem. Milyen érdekes, hogy köszönetet mondani is tudni kell. A hálát is hogy kell tudni kifejezni. Először megint Krisztusra utal. Azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít. Az éhezésben is megerősít. A jó lakásban is megerősít. Ha szegény vagyok, akkor is erőt ad. Ha gazdag vagyok, mert sokszor akkor kell a több erő, amikor az embernek jól megy és gazdag, akkor is erőt ad. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. Tetszenek érezni ezt a finomságot? Először azt mondja, én mindent Krisztusnak köszönetek. Aztán hozzáteszi, de igen, az embereknek is köszönök, akik a Krisztussal együttemben élnek velem, és a nyomorúságomban részesekké lettek. És itt mondja a 15. vers végén, hogy egyetlen egy egyház, egyetlen egy keresztény gyülekezet nem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül. Mert ez volt a csodálatos Pál és a Filippiek viszonyára nézve, hogy itt kölcsönös volt a szeretet. Itt a világ egyik legnagyobb csodája van benne a Bibliában, a kölcsönös szeretet. Az egyoldalú szeretet is hatalmas dolog. De ugye milyen szomorú dolog azért. Milyen szép dolog, amikor a kölcsönösek az adásban és a vevésben. És fogom még idézni a Filippi levelet, a Timóteusi leveleknél más helyütt is, mert Pál apostolnak még nagyon sok csodálatos kijelentését más személyeknél és témáknál is idézni kell, mert őket nevezi meg, és az egész Filippi beliekhez való lelkülete tulajdonképpen a legnagyobb csúcs és a legnagyobb dolog, ami a Bibliában olvasható, a kölcsönösség az adásban és a vevésben. Micsoda nagy dolog az az életben, hogy megért valaki, és én is megértem azt a valakit. Adok és kapok, és ez olyan természetes, és ez annyira hangtalan, észrevétlen valami, a barátságban, a házasságban, a rokoni kapcsolatokban, a keresztény hittestvéri kapcsolatokban. Nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra. Azt mondja, megkaptam mindent és bővölködöm, és az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket. Nagyon jól fedezte fel ez az idős professzor. Nincs itt az, hogy jaj, de hálás vagyok, jaj, de köszönöm. De mégis érezzük, hogy ennél mélyebb hálát és ennél mélyebb köszönetet nem lehet mondani. Ezt is Krisztus nevében teszi Pál apostol. Na, tehát Krisztusra még az olyan ember is, aki Krisztussal nem sokat törődött, Goethe a következőket mondta. És ezzel szeretném befejezni a levél tanulmányozását a vetítésünk előtt. Goethe-nek egy érdekes megnyilatkozása Krisztusról. Ha Goethe-től jót akarnak olvasni, akkor az Eckermann beszélgetéseket olvassák el. Goethe ugye nagy szellem volt, meg hát sok pénze is volt, tartott egy embert, Eckermannt, a házi titkárát, akinek úgy mellesleg mindent elmondott, amit nem tudott megírni. És sokszor az, amit az emberek nem tudtak megírni, az sokkal értékesebb volt, mint amit megírtak. Bár csak sokkal kevesebbet írtak volna, és sok Eckermann tartottak volna, a nagy írók és költők is. Ez az Eckermann beszélgetések, ez egy kincses bányája annak, amit Goethe mondott a kereszténységről, a reformációról, de Krisztusról is.
Eckermann beszélgetések Goethével. Részlet. Györfi Miklós fordítása. Goethe a következőket mondotta. Mind a négy evangéliumot teljesen eredetinek tartom, mivel olyan fenség viszfénye munkál bennük, amely Krisztus személyéből áradt, és amely olyannyira isteni eredetű, amennyire az isteni csak megjelenhet a földön. Gyarapodjék akár vége érhetetlenül a szellemi műveltség, terjeszkedjék a természettudomány bárminő távolságokig és mélységekig, és bővüljön az emberi szellem, ameddig csak akar. A kereszténység fenségén és erkölcsi kultúráján úgy, ahogyan az az evangéliumokban csillog és tündöklik, sohasem fognak túllépni.